Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a római szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott. A szentszék közleménye szerint a CVS légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét, különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőire, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára. A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre. Donald Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja azokat, nyilatkozta Orbán Viktor a La Repubblica újságírójának. A miniszterelnök hozzátette, megpróbáljuk majd megtalálni ebből a kiutat, különösen Magyarország számára. Emlékeztetett arra, hogy hazánk erősen függ az orosz kőolajtól és földgáztól, és ha ezek a források elapadnának, az az energiárak elszállásához és akár ellátási kimaradásokhoz is vezethetne. Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesés nem jelentenek az ország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy a kérdésről Orbán Viktor a jövő heti Egyesült Államok beli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag. Magyarország arra szólítja fel Brüsszelt, hogy vessen véget az Izrael ellenes politikájának, és vegye le napirendjéről az Izrael ellenes javaslatokat, ezekkel ugyanis csak a feszültséget szítják, közölte a tárcavezető, miután Gideon Szár izraeli külügyminisztert fogadta Budapesten. Leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él, és újabb biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság, és mindkettő esetében Donald Trump jelenti a békereményét. Megrendezték a valaha volt legnagyobb üzleti fórumot Magyarország és Izrael között, 62 magyar és 36 izraeli vállalat részvételével, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter üdvözölt, hogy a kétoldalú együttműködés semmilyen nyitott politikai kérdés nem akadályozza, ezért minden adott a gazdasági kapcsolatok további fejlesztéséhez. Kövér László az országgyűlés elnöke a Kambodzsai Királyság Nemzetgyűlésének elnökét fogadta az országházban. A megbeszélést követően megállapodást írtak alá a két ország parlamentje, valamint a Magyarország gyűlés hivatala és a Kambodzsai Nemzetgyűlés hivatala közötti együttműködésről. Kövér László kiemelte, Magyarországot és Kambodzsát történelmi barátság köti össze, a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok jövőre lesznek 70 évesek. A tervek szerint 2028 végéig 2x3-sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér között, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Szintén 2035-re tervezik megvalósítani a repülőtér 3-as terminálját, így az úttal és a vasúttal együtt 2,5 milliárd euró, vagyis 1000 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg Budapesten, ismertette Lázár János. Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hozzátette, ezáltal akár Debrecenből, akár Győrből elérhető lesz közvetlenül a repülőtér. Új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak, évi 1 millió forintos támogatást biztosítanak a számukra, közölt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs ismertette, a pénz kétféleképpen lesz felhasználható, egyrészt meglévő lakáshitel törlesztésére, vagy pedig egy új önerejének kifizetésére. Ismét sürgeti az ár és top kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség. Közleményük szerint az élelmiszerárak március óta 5% alatti ütemben nőnek, szeptemberben pedig az éttermi árakkal kiegészített infláció is 4,7%-ra mérséklődött, már pedig a kormány korábban ehhez a feltételhez kötötte a kiskereskedelmi ár és top kivezetését. Országszerte elérhető és már igényelhető a térítésmentes influenza elleni védőoltás, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az oltás különösen ajánlott a 60 évnél idősebbek, a krónikus légzőszervi, a szív- és érrendszeri, illetve az anyagcserebetegségekben szenvedők, a csökkent immunitású személyek, továbbá a várandós vagy a gyermekvállalás tervező nők számára. A házi orvosok a napokban még türelmet kérnek. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett az ország északi felén kevesebb, másutt több napsütés várható a folytatásban, már csak futózápor lehet. Sokfelé lesz erős, viharos a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk témái. Az egyházban a legfőbb szabály a szeretet. Leó pápa homíliája. Isten országa az alázatosaké. A Szent Atya úrangyala imája. Leó pápa hétfőn délelőtt kiallgatáson fogadta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Orbán Viktor és családja szentmisén vett részt a Szentpéter bazilikában, majd áthaladt a Szent Kapun a pápai audiencia előtt. Az egyházban a legfőbb szabály a szeretet. Leó pápa homíliája. A pápa október 26-án vasárnap délelőtt a Szent Péter bazilikában szentmisét mutatott be a szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban résztvevő testületek jubileuma alkalmából. Az egyházban, amely az Isten és az emberiség közötti egység látható jele, mindenki arra kapott meghívást, hogy szolgálja testvéreit. Krisztus az alázatos, aki nem az önteltéki, tanította Leó pápa. A szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban résztvevő testületek jubileumát ünnepelve arra kaptunk meghívást, hogy szemléljük és újból fedezzük fel az egyház misztériumát. Kezdte a homíliáját 14. Leó pápa. Utalással a II. Vatikáni zsinat tanítására emlékeztetett rá, hogy az egyház nem pusztán egy vallási intézmény, és nem is azonosítható csupán hierarchiával és struktúráival. Az egyház az Isten és az emberiség közötti egység látható jele, annak az isteni tervnek a jele, hogy mindannyiunkat testvérként egyetlen családban gyűjtsön össze, és népévé, egy szeretett gyermekek népévé tegyen, akik mindnyájan szeretetének egyetlen ölelésében kapcsolódnak egymáshoz. A pápa rámutatott, hogy az egyházi közösség misztériumát a Szentlélek hozza létre és őrzi meg. Ezáltal megérthetjük a szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban résztvevő testületek jelentőségét is, amelyek kifejezik, hogy mi történik az egyházban, ahol a kapcsolatok nem a hatalom, hanem a szeretet logikája szerint működnek. A Szent Atya felidézte Ferenc pápa szüntelen intelmét, miszerint a hatalom logikája világi logika, még a keresztény közösségben az elsőbség a lelki életre vonatkozik, amely megérteti velünk, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, testvérek egymás között, akik arra kaptuk meghívást, hogy szolgáljuk egymást. Az egyházban a legfőbb szabály a szeretet, hangsúlyozta Leó pápa. Senkinek sincs küldetése a parancsolásra, mindenki arra kapott meghívást, hogy szolgáljon. Senki nem kényszerítheti rá másokra saját elképzeléseit, mindannyiunknak kölcsönösen meg kell hallgatnunk egymást. Senki sincs kirekesztve, mindannyian meg vagyunk hívva a részvételre. Senki sem letéteményése a teljes igazságnak, amelyet mindannyiunknak alázatosan és együtt kell keresnünk. Leó pápa idézett Ferenc pápa utolsó 2025-ben írt nagybőti üzenetéből. Az egyház hivatás az, hogy szinodálisak legyünk, együtt haladjunk.
Camminare insieme, essere sinodali.
A keresztények arra kaptak meghívást, hogy közösen járják útjukat, soha ne magányos vándorként. A Szentlélek arra ösztönöz bennünket, hogy kilépjünk önmagunkból, Isten és testvéreink felé, és soha ne zárkozzunk be saját világunkba. Együtt haladni azt jelenti, hogy az egység szövői vagyunk, kiindulva Isten gyermekeinek közös méltóságából. Az evangéliumi párbeszéd két személye, a farizeus és a vámos, látszólag együtt halad, utalta a pápa a 30. évközi vasárnap evangéliumi példabeszédére. Mindketten felmennek a jeruzsálemi templomba, hogy imádkozzanak. Együtt vannak a szent helyen, mégis megosztottak. Nincs közöttük semmiféle kommunikáció. Mind a ketten ugyanazt az utat teszik meg, de nem haladnak együtt. Mind a ketten a templomban vannak, de az egyik a legelső helyet foglalja el, míg a másik hátul marad. Mind a ketten imádkoznak az atyához, de anélkül, hogy testvérek lennének és bármit is megosztanának egymással. Mindez elsősorban a farizeus magatartásától függ. Imája, amely látszólag Istennek szól, pusztán egy tükör, amelyben önmagát nézi, igazolja, dicséri. Leó pápa idézte Szent Ágoston szavait, miszerint a farizeus felment, hogy imádkozzon, de nem Istenhez akart imádkozni, hanem önmagát akarta dicsérni. Jobbnak érzi magát a vámosnál, megvetéssel ítélkezik róla. Önmaga megszállottja, saját énje körül forog, anélkül, hogy kapcsolata lenne Istennel és másokkal. Ez megtörténhet a keresztény közösségben is, állapította meg Leó pápa. Akkor fordul elő, amikor az én elsőbséget élvez a mivel szemben, olyan egocentrizmust hozva létre, amely megakadályozza a hiteles kapcsolatokat, megosztottságot teremt, és a közösséget átalakítja egy ítélkező és kirekesztő helyé, amikor saját szerepét arra használja fel, hogy hatalmat gyakoroljon. Ehelyett a vámosra kell tekintenünk. Alázatossága az hasonlóan, az egyházban is mindannyiunknak el kell ismernünk, hogy szükségünk van Istenre, és szükségünk van egymásra. Gyakorolnunk kell a kölcsönös szeretetet, egymás meghallgatását, örömmel haladva együtt tudatában annak, hogy Krisztus az alázatosaké, és nem azoké, akik a nyáj fölé emelkednek.
Non a coloro che si innalzano al di sopra del gregge.
A szinodális csoportok és a szinodális folyamatban részvevő testületek ennek az egyháznak a képét tükrözik, amely a közösségben él. A pápa jubileumi szentmiséjükön a következőre biztatta mindnyájukat. A lélek meghallgatása, a párbeszéd, a testvériség és a parrészia, a nyíltság. Segítsék megérteni, hogy az egyházban minden különbözőség előtt arra kaptuk meghívást, hogy közösen haladjunk Isten keresésének az útján, hogy az egyház kollektív és befogadó legyen. Bizalommal és megújult lélekkel éljük meg az egyház életét átható feszültségeket, az egység és a különbözőség, a hagyomány és az újdonság, a tekintély és a részvétel között hagyva, hogy a Szentlélek átalakítsa őket, hogy azok ne váljanak ideológiai ellentétekké és káros polarizációkká. Hagyjuk, hogy a Szentlélek termékenyé tegye őket, és összhang jöjjön létre közöttük, vezetve a közös megkülönböztetés felé.
Dobbiamo sognare e costruire una chiesa umile.
Álmodjunk és építsünk egy alázatos egyházat, buzdított rá Leó pápa. Egy olyan egyházat, amely nem diodalítasson és nem öntelten áll egyenesen, mint a farizeus, hanem lehajol, hogy megmossa az emberiség lábát. Nem ítélkezik, mint a farizeus, a vámos felett, hanem minden egyes ember számára vendégszerető helyé válik, nem zárkozik önmagába, hanem meghallgatja Istent, hogy ugyanígy mindenkit meghallgasson. kötelezzük el magunkat, hogy egy teljesen szinodális, szolgálati jellegű, teljes egészében Krisztus által vonzott, és ezért a világ szolgálatára irányuló egyházat építsünk. 14. Leó pápa a következő fohászra zárta homíliáját a szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban részvevő testületek jubileuma szentmiséjén. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet,
essere radicati nell'amore di Dio,
hogy Isten szeretetében gyökerezve éljünk közösségben egymással, és mint egyház legyünk az egység és a szeretet tanúságtevői. Isten országa az alázatosaki, Leó pápa úrangyala imája. Az évközi 30. vasárnap evangéliumi példabeszéde arra tanít bennünket, hogy Isten országa nem a gőgösöki, hanem az alázatosaki. Ne féljünk beismerni és feltárni hibáinkat Isten előtt, bízva irgalmasságában, kegyelmében, buzdított rá a Szent Atya. Kedves szívérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte vasárnap délben a Szent Péter teret megtöltő híveket Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából. Az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében tanítását a vasárnapi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amely két személyt mutat be, egy farizeust és egy vámost, akik a jeruzsálemi templomban imádkoznak. Az első érdemei hosszú sorával dicsekedik.
Il primo vant un lungo elenco di meriti.
Sok jó cselekedetet hajt végre, és ezért jobbnak érzi magát a többi embernél, akik felett megvetően ítélkezik. Felemelt fejjel áll, gőgös magatartással, amely a törvény pontos, de szeretetben szűkölködő magatartását jelzi, amely az adni és kapni, az adósságok és hitelek rendszerében irgalmasság nélkül történik. A vámos is imádkozik, de egészen más módon. Sok mindenért bocsánatot kell kérnie. Ő a római birodalom szolgálatában álló adószerű, egy szerződéses megbízatásra dolgozik, amely lehetővé teszi számára, hogy a vevételekből hasznot húzzon saját honfitársai kárára. És mégis a történet végén Jézus azt mondja nekünk, hogy a kettő közül éppen ő az, aki megigazulva, azaz megbocsátva és Istennel való találkozás által megújulva tér haza. Miért? Tette fel a kérdést a Szent Atya. Válaszában arra mutatott rá, hogy a vámos bátran és alázattal Isten elé áll. Nem zárkozik be a saját világába, nem nyugszik bele a rosszba, amit elkövetett. Elhagyja azokat a helyeket, ahol félnek tőle, ahol biztonságban van, mert védi a hatalom, amelyet mások felett gyakorol. Egyedül, kíséret nélkül megy a jeruzsálemi templomba, még akkor is, ha kemény tekintetekkel és éles ítéletekkel kell szembenéznie. Az Úr elé megy lehajtott fejjel, kevés szót kiejtve, Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. Ezáltal Jézus erőteljes üzenetet ad nekünk, szögezte le beszédében Leó pápa. Nem üdvözülhetünk sem a saját érdemeink kivalkodó bemutatásával, sem hibáink elrejtésével, hanem azáltal, ha őszintén úgy, amilyenek vagyunk, Isten és önmagunk, illetve mások elé állunk, bocsánatot kérünk, és rábízzuk magunkat az Úr kegyelmére. A pápa felidézte Szent Ágostonnak egy az evangéliumi epizódhoz fűzött gondolatait. A hippói püspök, a farizeust egy beteghez hasonlítja, aki szégyenérzetből és gőgből eltitkolja sebeit az orvos elől, míg a vámost olyos valakihez hasonlítja, aki alázattal és bölcsességgel feltárja sebeit az orvos előtt, segítségét kérve, bármennyire is csúnya látmát nyújtanak sebei. Nem lepődünk meg, ha az a vámos, akinek nem volt szégyenérzete, hogy megbutassa beteg részét, hazatérve meggyógyult. Kedves testvérek, talán mi is ugyanígy.
Facciamo così anche noi.
Buzdított rá Leó pápa. Ne féljünk beismerni hibáinkat, feltárni azokat, vállalva írtük felelősségünket, és Isten irgalmasságára bízni azokat. Így növekedhet bennünket és körülöttünk Isten országa, amely nem a gőgösöki, hanem az alázatosaki, és amelyet az imádságban és életünkben őszintességgel, megbocsátással és hálával ápolhatunk. Végül az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédét a pápa Máriához, az életszentség példaképéhez intézett fohászra zárta, segítsen nekünk, hogy növekedjünk ezekben az erényekben. Leó pápa hétfőn délelőtt kiallgatáson fogadta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. 14. Leó pápa hétfőn reggel 9 órakor dolgozó szobájában kiallgatáson fogadta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. A közel egy órás találkozó keretében négyszemközti beszélgetés formájában tárgyalt a két fél, miután a magyar miniszterelnök bemutatta Szentatyának a családját és a kíséretét, majd ezt követte az ajándékok kölcsönös átnyújtása. A Vatikán hétfőn délben tette közzé olasz és magyar nyelven a tájékoztatóját az eseményről, amelyet most felolvasunk. A Szentszék sajtótermének közleménye, pápai audiencia Magyarország miniszterelnöke részéről. Ma őszentsége 14. Leó pápa kiallgatáson fogadta Magyarország miniszterelnökét, ő excellenciáját Orbán Viktor urat, aki ezt követően találkozott ő eminenciájával, Pietro Parolin bíborossal, őszentsége államtitkárával, valamint ő excellenciájával, Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatok részlegének titkárával. Az államtitkárságon folytatott személyes beszélgetés során hangsúlyozta a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint elismerésüket fejezték ki a katolikus egyház iránt, amely elkötelezetten segíti a magyar közösség társadalmi fejlődését és jólétét, különös tekintettel a család szerepére, a nevelésre és a fiatalok jövőjére. Továbbá kiemelték a leginkább kiszolgáltatott keresztény közösségek védelmének fontosságát. Továbbá széles körben megvitatták az európai kérdéseket is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-kelet helyzetére. Orbán Viktor és családja szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilikában, majd átaladt a Szent Kapun a pápai audiencia előtt. Október 27-én hétfőn reggel 8 órakor Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó, gyermekeikkel, unokáikkal együtt szentmisén vettek részt a Szent Péter Bazilika kanonoki kórus kápolnájában, ahol október 7-én magyarok nagyasszonya ünnepének vigíliáján Erdő Péter bíboros érsek mutatott be szentmisét. A szentmisét követően felkeresték a bazilikában a Szent István király alapította egykori magyar zarándok az helyén álló emléktáblát, majd az Orbán család tagjai, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, Habsburg-Lotaringiai Edvard Szentzeki nagykövet és Törő András atya a Pápai Magyar Intézet rektora kíséretében áthaladtak a Szent Kapun. A bazilikán keresztül haladva az éppen arra járó magyar zarándokok és többen idegenek is szeretettel köszöntötték a miniszterelnököt, aki innét a Damaszusz udvarban ment a kíséretével, ahol a pápa is Svájci Gárda kormányfőnek kiáró tisztelettel köszöntötte a delegációt. 9 órakor pedig Leó pápa fogadta dolgozó szobája ajtajában a magyar miniszterelnököt, majd zárt ajtók mögött kezdődött kettejük beszélgetése. A hétfő reggeli szentmisét az Orbán család kérte, hogy lelkileg készülődjenek a Szentotyával való találkozásra, mint ahogy ezt mindig is tette a megelőző pápáknál tett látogatásaik esetében. Kifejezetten kérték, hogy ne legyen külön, zárt körű szentmise, hanem az egyik szokásos reggeli olasz nyelvű szentmisével kapcsolódnának be a bazilikában. Jorge Romero, argentin szerzetes pap volt, az éppen szolgálattevő a szeplőtelen fogantatás fiai kongregációjából, aki olasz nyelven celebrálta a szentmisét. Latin-amerikai temperamentummal, a szószéket elhagyva, a hívek elé lépve prédikált olaszul. A napi olvasmány nyomán Pál szavait értelmezte, aki a Galatákhoz írt levélben arról tanít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy továbbra is félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így, Abba, Atya. Ez az Isten gyermekség ajándéka, amelyet a keresztségben kaptunk, szólt az atya, majd megkérdezte, hogy mondják magyarul azt, hogy Isten gyermekség, és szépen többször is megismételte a szót magyarul. Amiről a szentmise után az egyik Orbán unoka így mesélt nekem, az Isten gyermekséget én is megértettem. Az evangélium Lukás könyvéből a 18 éve meggörnyelt asszony meggyógyítását mondta el. Jorge atya összekapcsolta a szenteszkét az evangéliummal. Az Isten gyermekségben elnyert szabadság megköveteli, hogy kiegyenesedjünk, hogy egyenes derékkal járjunk, akár 18 éven át tartó megkötöttség után is, majd Isten áldását kérte a küldöttségre és az egész magyar népre. A szép ároni záróáldás után a szepültelen fogantatás oltárkép felé fordulva elénekeltük a Boldogasszony anyánk régi magyar himnuszunkat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Minden Szentek és Halottak Napja ünnepéről.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai műsorunkban két egymáshoz nagyon közel álló ünnepről fogunk beszélgetni. Minden Szentekről és Halottak Napjáról. Ezek a napok a november elejéhez kapcsolódnak, és különleges időszakot jelentenek az évben. Ilyenkor nem csak gyertyát gyújtunk és temetőbe látogatunk, hanem elgondolkodunk azon is, mit jelent a szentség, az emlékezés, és hogyan marad velünk a szeretet azok után is, akik már nincsenek köztünk. Kedves gyerekek, akkor kezdjük a műsorunkat a Minden Szentek ünnepével. Mikor ünnepeljük Minden Szentek ünnepét, Lackó?
November 1-én.
Így van, köszönöm szépen. És a Halottak Napját?
November 2-a.
November 2-a, így van. Tehát november 1-én az egyház minden évben Minden Szentek ünnepét üli. Ez az a nap, amikor minden szentre emlékezünk. Nem csak azokra, akiket név szerint ismerünk, például Szent István, Szent Erzsébet, Szent Ferenc vagy Szent Rita, hanem azokra is, akik csendben, észrevételül éltek szent életet. Olyan emberekre, akik hűségesek voltak Istenhez, és életükkel a szeretetet, a jóságot és a hitet sugározták mások felé. Tehát nem biztos, hogy azok szentek, szent élettek avatva, de ők is olyan életet éltek, példaértékű életet éltek, hogy őrájuk is emlékezünk. Vagy boldoggá lettek avatva, még nem soroltuk a szentek közé, de már boldogok. És ők már hol vannak? Ők már a mennyországba, így van. Minden Szentek ünnepe egy örömnap, arra emlékeztet, hogy minden ember megvívást kapott a szentségre. Nem csak a papok vagy a híres szentek lehetnek Isten barátai, hanem mindenki, aki igyekszik szeretettel élni. Ahogyan Jézus is mondja a Máté evangéliumában, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. A szentek példát mutatnak nekünk abban, hogyan lehet a mindennapokban is jónak lenni. Segíteni másokon, megbocsájtani, imádkozni, mosolyt vinni mások életében. Ők már elérték a mennyországot, ahogy mondtuk is, de nem szakadtak el tőlünk. Őket kérhetjük mi is minden nap, hogy közben járjanak értünk. Szoktatok-e ti imádkozni szentekhez, hogy segítsenek bennünket?
Én szoktam.
Melyik kedves szenthez szoktál imádkozni?
Szűz Máriához.
Igen, köszönöm. Lackó, te?
Meg én is, meg amikor például mondjuk elmondunk egy üdvözlégyet, akkor is Máriához imádkozunk.
Így van, akkor is, nagyon jól mondod. A szenteket kérhetjük, közben járhatnak értünk. Például, ha én elvesztek valamit, van úgy, hogy valamit keresek a lakásba, és akkor Szent Zitához szoktam imádkozni, mert az elveszett tárgyaknak a megtalálója. És képzeljétek el, hogy szokott segíteni, és meg szoktam találni azt a dolgot, vagy a kulcsomat keresem, vagy valami, vagy a mobilomat, vagy olyat, amit régen eltettem valahova, és nem tudom már, hogy hova tettem. És akkor fohászkodok, hogy Szent Zita, könyörülj rajtam, és add már meg, hogy meglegyen, és meg szokta adni. Tehát ők már elérték a mennyországot, de nem szakadtak el tőlünk, ők most is imádkoznak értünk, és segítenek minket, hogy mi is kövessük Jézust.
November 2-án minden szentek után következik halottak napja. Ezen a napon imádkozunk elhunyt szeretteinkért, akik már nincsenek velünk, de Isten szeretetében élnek tovább. Ilyenkor sokan kimennek a temetőbe, gyertyát gyújtanak, virágot visznek a sírokra, és csendben emlékeznek. A gyertyafénye Jézus világosságát jelképezi, aki ezt mondta: én vagyok a világ világossága.
Ti hogy szoktátok ünnepelni a halottak napját, Lackó?
Amikor én a nagymamámmal, meg a nagypapával vagyok, akkor kimegyünk a temetőbe, meg még a dédimmel is, és akkor kimegyünk, és akkor még lerakunk virágokat a sírunkra, meg gyertyát gyújtunk.
Megtisztítjuk előtte a sírokat, szoktatok olyat, hogy előtte kimentek, mondjuk 2-3 napban, és akkor rendbe rakjuk a sírt. És utána halottak napján kimegyünk a temetőbe, és akkor gyertyát gyújtunk, virágot viszünk. Luca?
Mi is szoktunk a mamámmal és az anyukámmal kivinni gyertyát a temetőbe, és mi is meg szoktuk ugye ott gyújtani.
Igen, és a gyertyagyújtás mellett mit szoktunk még csinálni?
Imádkozni?
Imádkozni, így van, nagyon fontos, hogy nem csak ezeket a díszeket visszük, hanem a szívünkben is imádkozunk értük. És miért szoktunk imádkozni? Akinek meghalt egy kedves rokona, mit szeretnénk, hogy hova jusson?
A mennyországban, meg hogy nyugodjon békében.
Így van, és van egy kedves imádságunk, amit szoktunk mondani egy-egy ima után. Olvassuk már fel a rádió hallgatóknak is, ők is biztos ismerik. Felmondunk például egy mi atyánkot, vagy egy üdvözlégyet ott a síroknál, és akkor utána mondjuk ezt.
Az atya, a fiú, a szentlélek nevében, ámen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjanak békében, ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen.
Mikor a halottakért imádkozunk, akkor mit teszünk, miben bízunk és mit szeretnénk?
Amikor imádkozunk a halottainkért, azzal szeretetünket fejezzük ki, és bízunk abban, hogy Isten irgalmas, és befogadja őket az örök életre. Ez a nap nem a szomorúság, hanem a remény napja, mert hisszük, hogy halál után az élet nem ér véget, csak megváltozik. Szeretteink új otthont kapnak Istennél.
Igen, köszönöm szépen. Ugye tanultuk az iskolába, hogy van a mennyország, és a mennyország előtt van egy hely, ahova kerülnek azok a lelkek, akik még nem mehetnek a mennyországba, előtte van egy hely, hogy hívják azt a helyet? Lackó.
A tisztító tűznek.
Így van, tisztító hely, tisztító tűz, ügyes vagy. És itt szerintetek mit csinálnak a lelkek? Lackó.
Megbánják a bűneiket, és szerintem ez ilyen átmeneti, hogy szomorú is vagy, mint a pokolba, de vigyám is vagy, mert onnan már csak a mennyországba kerülhetsz.
Így van, nagyon jól mondtad. Tehát van remény, hogy onnan már nem a pokolba nem mehetsz, csak a mennyországba, de már magadért nem tudsz imádkozni, ha oda kerülsz, vagy mi már oda kerülünk, akkor nem tudunk magunkért imádkozni, de bízunk abban, hogy lent a földön az élő szeretteink miértünk imádkoznak. És szoktam úgy rajzolni a hittanórán, hogy van egy szív, amiben ilyen kis pöttyök vannak, és azok a szeplők, és azok a kis bűnök. És amiket nem tudott itt az az ember, aki meghalt a földön meggyónni, megbánni, azokat várja, hogy mi itt a földön az élő szerettei imádkozzunk érte, és várja, hogy azok a szeplők, úgymond ez egy ilyen jelképes dolog, hogy azok úgy eltörölődjenek, és az utolsó bűn is eltörlődik, akkor ő felmehet a mennyországba. Lackó.
Hogy én most szerintem biztos hívok halálom óráján mellém egy papot, hogy majd akkor meggyújnom a bűneimet, hogy biztos, hogy a mennyországba kerüljek.
Igen, nagyon jó mondod, mert szoktak ilyet, nagyon fontos is a betegekhez hívni papot, és van a szentség, a betegek szentsége. A beteg meggyújnja a bűneit, a papácsival elbeszélget, és akár fel is veheti a betegek kenetének szentségét. És az nem biztos, hogy attól függően lehet, hogy meghal, és akkor azért veszi fel. Lehet olyan is, hogy egy kisgyerek veszi fel, aki például megy egy műtétre. Vagy olyan beteg, hogy ugye ezt egy ilyen lelki segítségnek is kéri, hogy a Jóisten segítse őt akár a betegségből meggyógyulni. És ez a betegek kenete, vagy betegek szentsége. És Lackó, te biztos, hogy fogsz hívni magadhoz papot. Hát én is szeretnék, meg szerintem ti is, úgyhogy erre figyelni kell, meg ha van olyan ismerősünk, akit te tudod, hogy beteg, akkor lehet figyelmeztetni, hogy már régen voltál gyónni, mert nem tudsz mondjuk elmenni a templomba, akkor lehet hozzá hívni. Hát nem te, de mondjuk az anyukád vagy a szüleidnek szólsz, hogy ilyenkor szerintem jó lenne, hogy mondjuk meggyógyuljál és megáldozzál. Oda a papbácsi ki is viszi a szentostyát, és akkor megáldoztak. Van-e olyan ember, akire ilyenkor különösen gondoltok halottak napján? Léna?
Hát az elhújt szeretteinkre.
Lackó?
Én például a nagypapám anyukájára szoktam nagyon sokat gondolni, mert ő nagyon kedves volt.
Tehát ismerted, ugye?
Igen, persze.
Igen.
Persze. A nagymamám anyukája most már 90 éves.
Hú, de jó, nagyon örülök neki. Akik meg meghaltak, azokért meg ugye imádkozzunk, mert nem tudjuk pontosan, hogy felértek-e a mennyei dicsőségbe, a mennyországba, de azért mi tudunk tenni emberek, gyerekek is, hogy imádkozunk érte. Manka.
Én például, hogyha új templomban megyek, akkor én apának az apukájára mindig gyújtok mécsest.
Nagyon jó. A templomban?
Igen, vagy ott, vagyunk a Szentkúton is, mivel mi a Szentkútra szoktunk sokat járni.
Igen, köszönöm. Tehát nem csak halottak napján, az év minden napján lehet a halottakért imádkozni. Csak a november hónap van, amikor ugye őrájuk emlékezünk. Elmegyünk szentmisére, meggyónunk, megáldozunk, aztán kimegyünk egy temetőbe, és ott meglátogatjuk a rokonainkat, gyertyát gyújtunk, és imádkozunk. Tudjátok-e, hogy miért gyújtunk gyertyát?
Jézus jele az a világosság és a fényesség.
Mondta Jézus is, amikor itt volt, hogy én vagyok a világ világossága. Nem azért gyújtjuk meg a gyertyát, hogy utána véka alá tegyük, hanem hogy világítsunk vele. Szoktatok imádkozni azokért, akiket szerettetek, de már nem élnek?
Igen.
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 Igen. Igen. Így van. Mi nálunk az is szokás, hogy akikért imádkozunk, akkor aznap este otthon előveszük a fényképeket, megnézegetjük, hogy ki hogy nézett ki, és akkor beszélgetünk róluk a jó dolgokat, a halottakról megemlítjük, úgymond emlegetjük őket, és emlékezünk. Vagy olyat szoktatok, hogy kimentek a temetőbe, és nem ismeritek azt, akinél gyújtatok gyertyát, mert azt mondja anya, hogy hát te még nem éltél akkor, amikor ez a nagymama élt.
Igen.
Vagy kispapa
nem.
voltál, és nem is emlékszel
nem.
rá.
Nem.
Volt
nem.
Neked nincs
ilyen? Nekem igazából csak az ipomáim voltak, akik nem éltek.
Igen, akikkel nem találkoztam. Igen.
Nekem
nektek, Luca?
Van. A dédimről ugye én csak annyit tudok, hogy anya egy mesélt róla. Ilyen vagy nem láttam meg ilyesmi, de én akkor is szerettem őt.
Így van. A fényképéről el tudod képzelni, hogy hogy nézett ki, meg az emlékekből, amit anyáik meséltek.
Igen.
Igen?
Nekem
Nóri?
Az apukámnak az egyik mamáját az anyukám se ismerte. Olyan hamar meghalt.
Meghalt, sajnos. De akkor fényképen lehet, hogy tudja, vagy akik meséltek róla, akik még éltek. A halottaink nem tűnnek el az életünkből, hiszen a szeretet, amit tőlünk kaptunk, mindig velünk marad. Lehet imádkozni a halottainkhoz is, hogy segítsenek bennünket. Én például az apukámhoz is szoktam imádkozni, hogy segítsen. És ő is meghallgatja az én kérésemet, és ő is kieszközöli, ha valamit szeretnék. Lehet, hogy oda megy Jézushoz, én így képzelem, és beszélget vele. Még visszatérve erre, hogy ugye van a tisztítóhely, ahogy beszélgettünk, a tisztító tűz, vagy purgatóriumnak is mondjuk, és onnan a lelkek felmennek a mennyországba, a mi imáink által. És van a pokol. A pokolból föl tudunk menni a mennyországba?
Nem.
Onnan már nem. Ott milyen lelkek vannak a pokolban?
Gonoszok.
Gonosz lelkek vannak ott, akik mondjuk rosszul viselkedtek, meg rosszak voltak az életük során, és mondjuk például nem jártak el a templomba, nem gyújták meg soha a bűneiket, és
igen, nem is bántak meg, rosszak is
nem
voltak.
Nem is bántak meg.
Így van, nagyon jól mondod. És a pokolból már nem lehet ugye kijönni, ott van a szenvedés. Ahogy Lackó, te is mondtad, hogy ott nem tudnak már sajnos reménykedni, mert onnan már ők nem juthatnak ki.
reméljük, Krisztus csak te vagy. Áraszt ránk, ha írgalmat, nézd, téged vár ez a mély, mert rajta kívül nincsen más remény. Zúgnak a harangok, déli időben szív mélyén szól, mert győzni csak veled lehet, ki benned hisz és áll. Margit és minden szentünk velünk énekel. Előtted állunk, nézd le ránk, teremtő lélek, jöjj új virág. Hol szeretetben együtt és néged szóval hálás imád. Hol békességben nagyon-nagyon szép magyar hazám. Kenyes szemed legyen rajtunk, de benned van bizonyos.
Szerintetek milyen a kapcsolat a természet és a teremtés között, például novemberben, ha kinézünk az ablakon, mi jut eszünkbe a természetről?
Lehullanak a fákról a levelek, és hogy ilyen közeledik a tél.
Így van, közeledik a tél, ősszel lehullanak a falevelek, elcsendesedés következik. Kicsit ilyen csendesebb, őszies hangulat, igaz? Mert hogyha kinézünk is, meg hogyha kirándulni megyünk, akkor ezeket tapasztaljuk. Lackó.
Minden szentek és halottak napja az ősz közepére esik. A természet is elcsendesedik, a fák lehullatják leveleiket. Ez az időszak arra is hív, hogy lassítsunk, figyeljünk befelé, és észrevegyük. Az életnek vannak csendes, mély pillanatai is. De ahogyan tavasszal újra kizöldül minden, úgy mi is hisszük, hogy az élet folytatódik, és a feltámadásban újra találkozunk szeretteinkkel.
És ebben az évben pedig új mottónk van, ugye ezt említettük az első rádió műsorban is, mi a jubileumi évnek a mottója?
Legyünk a remény zarándokai!
Így van, köszönöm szépen. Tehát remény zarándokai vagyunk, és az idei év különleges, mert jubileumi év. De mit is jelent ez a szó, hogy remény?
A remény az, amikor a szívünk mélyén tudjuk, hogy Isten velünk van, még akkor is, ha a dolgok nem mindig úgy alakulnak, ahogyan szeretnénk. A remény az a fény, ami nem alszik ki, bármilyen sötét is körülöttünk a világ. Körülnézünk, sokszor hallunk nehézségekről, háborúkról, szegénységről, betegségekről. De a remény nem hagyja, hogy ezek elbátortalanítsanak bennünket. A remény azt jelenti, hogy bízunk abban, hogy a jó mindig erősebb lesz, mint a rossz, és hogy Isten szeretete mindent képes újjátenni.
Így van. Ehhez a gondolathoz mit szeretném még fűzni?
Hát, hogy ez a jubileum év, hogy ez az is valójában, hogy még Ferenc pápa kinyitotta azt a szent kaput, azt a három szent kaput, amin én minden ilyen átmentem.
Rómában. Nagyon jó. Jó, hogy erre is utaltál, igaz. És a jubileumi év mindig 25 évente szokott lenni. Mire hív bennünket a jubileumi év? Nóri.
A jubileumi év arra hív, hogy mindannyian zarándokok legyünk. Ne csak szó szerint, hanem a szívünkben is. A zarándok úton van. Lépésről lépésre halad, néha fáradt, néha megpihen, de mindig tudja, hogy célja van. Mi is így járjuk az élet útját, a hit, a szeretet és a remény útját.
De mit jelent a remény a különböző életszakaszokban, Laci?
Egy kisgyermek reménye az, hogy szeretetben nőhet fel, hogy biztonságban érzi magát, hogy minden napban talál örömöt és csodát. Egy felnőtt reménye az, hogy munkájának értelme van, hogy szerettei boldogok és egészségesek, és hogy képes jót tenni a világban. Egy idős ember reménye az pedig talán, hogy csendesebb, de nagyon mély. A békesség reménye a hála, és az, hogy életét Isten kezében tudhatja.
Tehát a kisgyerek reménye az, hogy boldogságban, biztonságban élhet, hogy ugye vannak szülei, gondoskodnak róla, és minden napban talál valami kis örömet. egy felnőtt reménye, hogy egészséges, boldog, van munkája, munkájának van értelme, vannak szerettei, születnek mondjuk gyerekei, azoknak mondjuk unokái, és ahogy idősödik az ember, akkor pedig nem dolgozik mondjuk már egy nyugdíjas, vagy csak kicsit dolgozik, de annak meg a hála, hogy ennyit megélt az életében, hogy ilyen szép a családja, hogy Isten kezében van az élete, és reménykedik abba, hogy tényleg szépen fog például meghalni. Szoktunk erre gondolni? Szoktatok-e ilyenre, Lackó?
Hát én például ezt úgy képzelem el, hogy nyugdíjas vagyok, és akkor otthon vagyok, imádkozok.
Várod az unokáidat?
Igen, igen, meg sokat olvasok, igen. És akkor, amikor meg már ugye a halálomon vagyok, akkor meg remélem, hogy nem úgy fogok meghalni, hogy egy betegségbe szenvedek, hanem úgy szépen egyszer csak elalszom.
Így van, nagyon jó mondod.
És akkor már nem ébrezek föl.
Igen, ez a legjobb. Én is ezt kívánom magamnak, amit te, hogy egy ilyen szép elcsendesedés. Este lefekszem, és reggelre nem ébrednék föl. És akkor hálát adnék a Jóistennek. És szoktunk imádkozni Szent József, ez a jó halál kegyelme. Miért? Ezt most még kiskorban nehéz kimondani, de egy idő után csak rájövünk, hogy ezért is jó, ha kérjük a Jóistent, hogy a hirtelen haláltól óvjon meg minket. A reményünk tehát minden életkorban fontos, és minden életkorban más.
A remény tehát minden életkorban jelen van, csak másképp szól. És ha jól figyelünk, rájövünk, a remény maga Jézus, aki velünk jár az úton, és soha nem hagy magunkra. Ezért hát, akár fiatalok vagyunk, akár idősebbek, ne feledjük. A remény zarándokai vagyunk. Haladjunk előre bizalommal, és segítsünk egymásnak hinni abban, hogy Isten szeretete minden nap új reményt hoz a világba.
Mit ígért Jézus a reményről, Laci?
Ne nyugtalankodjék a szívetek! János evangéliumában Jézus a búcsúbeszédben így szól tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok lakóhely van. Ha nem így volna, vajon megmondtam volna nektek, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, újra eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
Nagyon jó elmondtad, Laci, hogy Jézus készíti nekünk a helyet, nem csak az apostoloknak, hanem minden embernek. Ő ugye feltámadása után elment, de az apostolok szomorúak voltak, hogy itt hagyja őket, de mondta, hogy reménykedjetek, és ne legyetek szomorú. Szívűek, mert atyám házában sok hely van, és nektek is készítem a helyet. Bíborka, mit jelentenek ezek a szavak?
Ezek a szavak Jézus legszelídebb és legvigasztalóbb mondatai közé tartoznak. A tanítványok szomorúak voltak, mert tudták, hogy mesterük el fog menni. De Jézus megígérte nekik, és mindannyiunknak, hogy csak előttünk megy, hogy helyet készítsen a mennyben. Ez az ígéret adja a keresztény remény alapját. Amikor minden szentekről és halottak napjáról beszélünk, valójában ennek az ígéretnek az örömét és vigaszát ünnepeljük. A szentek már eljutottak oda, ahová Jézus hívott, az atya házába. A halottaink is ezen az úton járnak, és mi, akik még itt élünk, zarándokként haladunk utánuk a remény útján Krisztus nyomában.
Jézus szavai arra tanítanak, hogy ne féljünk a haláltól, mert az nem a vég, hanem az út következő állomása. Amikor valakitől búcsúzunk, vagy egy sírnál gyertyát gyújtunk, emlékezünk arra, hogy Jézus már előre ment és vár minket.
Köszönöm szépen. Léna?
Ez a tudat adja a legmélyebb békét és a legerősebb reményt. Nem vagyunk egyedül, és életünknek célja van. A remény zarándokai vagyunk, de az út végén találkozás öröme vár minket. Ott, ahol minden könnyet letörölnek, és ahol örök világosság ragyog.
Minden szentek ünnepe a mennyország örömét hirdeti. Halottak napja pedig az emlékezés és az imádság csendjét hozza el. E két nap összetartozik. Egyik a fény, a másik a szeretet csendes lángja. Tanuljuk meg a szentektől, hogyan lehet jónak, segítőkésznek és hűségesnek lenni. És amikor gyertyát gyújtunk a temetőben, jusson eszünkbe, a fény nem csak a gyertyában él, hanem bennünk is, amikor szeretettel gondolunk egymásra.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Istenünk, köszönjük, hogy megemlékezhetünk mindazokról, akik már előtted járnak, és azokért is imádkozhatunk, akik még úton vannak hozzád. Segíts minket, hogy mi is kövessük a szentek példáját, és mi is hűségesek maradjunk hozzád. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Farizeus így imádkozott magában: köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, vallástalan, házasságtörő, mint itt ez a vámos is. Én kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok minden vagyonom után. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az alázatosság minden erény ékessége, és nélküle nincs Isten előtt kedves erény, a kevésség mindent áront. Igazmondásunk legyen mindig tapintatos és jóindulatú. Igazmondásunkkal nem verhetjük fejbe a többi embert. Ebből az újra és újra elvégzett folyamatos önvizsgálatból fakad a lélek igazságossága, amelynek neve alázatosság. Éppen miközben és mi alatt próbálunk mások számára az igazság lenni, felismerjük, hogy magunk sem felelünk meg a saját magunk által megszabott követelményeknek. Emberi lényünk csendessé és szerényé válik. Az ember elkezd türelmes lenni saját magával és másokkal szemben, és kezdi kivárni az igazság halk beérését. Uram, így állunk mi, emberek. Mindegyikünk rászorul jó emberekre, otthon is, idegenben is. Kell nekünk egy barát, aki megért, elfogad minket és kitart mellettünk a bajban. Kell nekünk valaki, aki alkalmat ad arra, hogy jót tegyünk és jók legyünk. Ezért, Urunk, tégy minket készségessé igazi barátságra. Te megmutattad jóságodat és ember szeretetedet fiadban, ő testvérünké lett, életét értünk adta, és mindig közelünkben maradt. Add, hogy mi is szívből szeressük egymást.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként, éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a Beszélőkönyvek című műsorunkban Szabó Magda a Danaida című írásának 8. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. Ezt követően a Lélek útjain című műsorunk szól, melyben a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Petik Krisztina. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után a híreket követően a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban Kovács Judittal, a hospice osztályfőnővérével beszélgetünk az osztály mindennapjairól, a nemrégiben megtartott hospice világnapi ünnepségükről és a terápiás kutyák fontosságáról. Hajnali 3 óra után a híreket követően Közélet című műsorunkat ismételjük meg. Ebben John Baptist Basobora ugandai atya füzérradványi lelki gyakorlatáról számolunk be. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Berecz Renáta, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Mosvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Farizeus így imádkozott magában: köszönöm Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, vallástalan, házasságtörő, mint itt ez a vámos is. Én 2-szer böjtölök hetenként, és 10-et adok minden vagyonom után. Olvasom a Lukács evangéliumban. Az alázatosság minden erény ékessége, és nélküle nincs Isten előtt kedves erény, a kevésség mindent áront. Igazmondásunk legyen mindig tapintatos és jóindulatú. Igazmondásunkkal nem verhetjük fejbe a többi embert. Ebből az újra és újra elvégzett folyamatos önvizsgálatból fakad a lélek igazságossága, amelynek neve alázatosság. Éppen miközben és mi alatt próbálunk mások számára az igazság lenni, felismerjük, hogy magunk sem felelünk meg a saját magunk által megszabott követelményeknek. Emberi lényünk csendessé és szerényé válik. Az ember elkezd türelmes lenni saját magával és másokkal szemben, és kezdi kivárni az igazság halk beérését. Uram, így állunk mi, emberek. Mindegyikünk rászorul jó emberekre, otthon is, idegenben is. Kell nekünk egy barát, aki megért, elfogad minket és kitart mellettünk a bajban. Kell nekünk valaki, aki alkalmat ad arra, hogy jót tegyünk és jók legyünk. Ezért, Urunk, tégy minket készségessé igazi barátságra. Te megmutattad jóságodat és ember szeretetedet fiadban, ő testvérünké lett, életét értünk adta, és mindig közelünkben maradt. Add, hogy mi is szívből szeressük egymást.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt érted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,